Rádióegyetem. Bevezetés az esztétikába. Romantikus hermeneutika. Somlyó Bálint előadása.
A múlt héten ugye megpróbáltam megmutatni egyrészt, hogy hogyan fest az a titokzatos szöveg, amelyet a klasszikus német filozófia legrégebbi rendszertöredékének nevezünk. Másrészt, hogy ez a szöveg, amelyet, és erről majd kicsit később azért fogunk még beszélni, sok tekintetben úgy tekinthetünk, mint a klasszikus német filozófiát betetőző, és egyáltalában hát a rendszerszerű filozofálás eszményét megtestesítő hegeli filozófiának egyfajta furcsa előzetes foglalata, amely mintha megadná mindazokat az alapötleteket, amiket aztán a Hegel egy életen keresztül rengeteg szisztematikus munkával egy teljes és a maga módján maradéktalanul lekerekített rendszerré tagolt. Másfelől viszont azt is, erről a rendszerről majd még fogunk beszélni, másfelől viszont azt is szerettem volna megmutatni, hogy ez a szöveg számos vonatkozásában hogyan cseng egybe a német romantika legfontosabb gesztusai. Valami ugye annál is furcsább, mert hogyha majd közelebbről megnézzük, akkor látni fogjuk, hogy a hegeli gondolkodás maga az meglehetősen ellenséges ezzel a romantikával, és nagyon sok vonásában abszolút ellentétes pályákat követ vele, hogy más ne mondjak, a hegeli gondolkodás eszménye, amiről majd leginkább a következő órán fogunk beszélni, az egy tökéletesen kidolgozott, teljes, lekerekített rendszer, a romantika eszménye pedig a töredék, amely nemhogy nem lekerekített, hanem még csak egésznek sem nevezhető. Ma megpróbálok csak a romantikáról beszélni, szükségképpen némileg fragmentálisan, egyrészt mert a romantikáról nagyon nehéz másképp beszélni, másrészt, mert eleve fragmentumokról fogok mindenek előtt szót ejteni. Fölírnék én egy idézetet, mindenkitől elnézést kérve ezt eredetileg németül szeretném fölírni, mert hogy csak úgy működik, és ez nem egy véletlen dolog, hogy így van. Azt mondja a Novalis, akire ugye már említettem, és ez önmagában igen jellemző vonása ennek a romantikának, hogy egyfelől világos módon ennek a romantikus mozgalomnak és egyáltalán a korszaknak a leggyöngédebb szavú, legéneklőbb német lirikusa, aki mellékesen bányamérnöknek tanul, és aki mellékesen halálra olvassa magát Fichtével, és tömegével vannak az olyan Novalis fragmentumok, amelyek a transzcendentális filozófia legkeményebb és legágbogasabb mondatait tartalmazzák és próbálják meginterpretálni. Szóval azt mondja a Novalis, hogy wir suchen überall das unbedingte. Erre majd tessék figyelni. Und finden nur Dinge. Wir suchen überall das Unbedingte und finden nur Dinge. Azaz, na azaz, azaz. A Bedingung az ugye a feltétel. A das Unbedingte az, aminek nincs feltétele, a feltétlen. Tehát a feltétlent keressük mindenek fölött, de csak dolgokat találunk. Na most azért kellett ezt nekem németül leírni, mert ugye azt kéne látni, hogy a német Bedingung, tehát feltétel, szó mélyén a dolog, a das Ding szó szerepel. Ugye az unbedingte az nyilván szemléletileg úgy jön létre, hogy azért feltétlen, mert hogy nincsenek dologi viszonylatai, nem kötődik dolgokhoz a feltételek, azok mindig valamilyen körülmények, körülállások, amik meghatározzák valaminek a lehetőségét. Vagyis ezzel a viszonnyal játszik a mondat, hogy mi mindig etimologice a nem dologgal kapcsolatban állót keressük, és mindig csak dolgokat találunk. A mondat szó szerint nem ezt jelenti, etimológiailag lehet belelátni ezeket a viszonyokat. Két okból írtam föl ezt a mondatot. Az egyik az nyilvánvalóan a benne megfogalmazott követelmény, és hát bizonyos fokig annak a kudarca, vagyis hogy a romantika a feltétlent keresi. Abban az értelemben, ahogy a romantika végletesen szabad akar lenni, a szabad az, ami a lehetőségek szerint a legkevésbé függ bármi hozzá képest külsőtől. Az a dolog, vagy a mondat rezignációja, hogy ez megvalósíthatatlan. Hogy nem lehet a feltétlenre önmagában rábukkanni, mindig csak dolgokra lehet rábukkanni. A másik, amiért fölírtam, és ez indokolja, hogy itten látszólag snob módra németül írtam föl, hogy az egy mélységes jellemzője a romantikának, és innen kezdve majd számos, és a 20. században különösképpen számos filozófiai áramlatnak, hogy komolyan elkezdi a nyelvet, mint nyelvet működtetni. Ugye? Tehát, hogy ez a mondat a maga filozófiai mondandóját tulajdonképpen költői eszközökkel éri el abban az értelemben, hogy a nyelv nyelvi sajátosságait hozza játékba. Majd, ha egyáltalán elérünk a fél év végéig, akkor ott látni fogjuk, hogy a 20. századi gondolkodás számos, egymástól mélyen különböző irányzata akár, gondolok mondjuk a Heideggerre egyfelől és a Derridára másfelől, a lehető leghatározottabban egyrészt szembenéz, másrészt használatba vesz olyan tulajdonságokat, amelyek korábban mélységesen idegennek látszottak a filozófiától, ugyanis hogy a filozófia nagyon-nagyon sok időn keresztül úgy tekintette a nyelvet, mint egy maradéktalanul transzparens eszközt, hogy a nyelv az olyan módon kínálja nekünk a dolgokat, hogy ő maga eltűnjön ebben a kínálásban. Az eszményi nyelvről nagyon hosszú időn keresztül a filozófusok azt képzelték a filozófia nyelvéről, hogy az a lehető legellentmondásmentesebb, legtisztább, legkevésbé önmagában megmutatkozó valami. A filozófia nyelve akkor jó, ha nem látom. Ugye? Olyan, mint a tökéletesen tiszta, torzításmentes üveg, amelyik azért jó, mert minden torzulás nélkül tudja megmutatni azt a valamit, ami mögötte van, amit rajta keresztül látok, ugye? A nyelvnek nem dolga a saját tulajdonságaival megzavarni azt, amire rámutat. Hát a költészet meg nem így működik, ugye a költészet ezzel ellentétesen működik, attól költészet, hogy a nyelvet magát működteti, és nem tartja sem esetlegesnek, sem zavarónak azokat a sajátosságokat, amelyek a nyelvben magában működnek. Hogy mondjam, van egy csodálatos József Attila töredék, mely úgy szól, hogy én álmulok, hogy elmulok. Na most, hát ugye ez nem egy óriási filozófiai felismerést takar, nevezetesen, ha én ezt lefordítanám, látszólag tökéletesen, semleges módon arra, hogy hát engem érdeklődéssel, vagy csodálkozással tölt el, hogy halandó vagyok, akkor ez nem lenne valami nagy költői mű. Ez attól nagy költői mű, hogy az ámulok és az elmulok szó hangalakjának játékára van építve. Vagy mint egy nagy olasz költő írt egy hasonló töredék két sorost, amely úgy szól, hogy millumino dimenso, vagyis hogy a végtelennel világítom meg magam, vagy a határtalanul naggyal világítom meg magam. Na de hát az is a millumino és az immenso két emjének játékára van alapozva, a kettős emjének és súlyának játékára. A költészet az így működik, ezt nevezzük költészetnek, ami a nyelv ilyen vonásainak használatából ered. A filozófia nem szokott ilyet megengedni, hogy mondjam, komolytalannak, megalapozatlannak, tudománytalannak tartja, hogyha ilyen eszközöket használ. Ez viszont ilyen eszközöket használ. És ez mi is, hát ugyanis, hogy az Unbedingtének és a Dingének az egymáshoz való viszonyát. Már most ez nem csak azért van, illetve csak közvetetten van azért, mert aki itt fogalmaz, az egy nagy költő, hanem mélyebben azért van így, mert egyfelől ennek a korszaknak a nagy költője az olyan nagy költő, aki egyszerre tesz eleget a költőiség eme eredendő követelményének, és ugyanakkor a legmélyebben érdekelt végső filozófiai problémák feszegetésében, másrészt mert a korszak maga olyan, és a korszak maga olyan filozófia és művészet eszményt állít maga elé, amelyek egymással átjárhatóak, kontinuumot tételeznek, illetve, mint azt a múlt héten már láttuk, az a célja, hogy egy olyan folytonosságot hozzon létre, amelyben a romantikus költészet, úgymond, az a bizonyos progresszív egyetemes poézis, az áthassa a fizikát, a társadalomtudományt, a bölcseletet, hogy ez egy kontinuitás legyen, hogy megszűnjön az a fajta szeletekre, területekre, érvényességi zónákra való felosztása az emberi szellemnek, ami eddig elé egyértelműen kialakult, és aminek mondtam, ugye a legmegalapozottabb és legszélsőségesebb manifestációja az maga a kanti filozófia, a maga elhatárolt kritikai területeivel, és tulajdonképpen nem egyszerűen elhatárolt, hanem egymás ellentéteként fölfogott kritikai területeivel. Ez a korszak újra akar mindent egyesíteni, és ez az egyesítési igény, ez egyszerre szellemi és nagyon is gyakorlati természetű. Nem vonja ezt a kettőt, vagy nem választja le egymásra ezt a kettőt. Mondtam volt már a múlt héten, csak nem részleteztem, hogy a német romantikának ez a korai iskolája, ez legalább olyan mértékben hajtott végre, nagyon korlátozott keretek között persze, de úgymond életmódforradalmat, mint ahogyan szellemi forradalmat, és mondtam volt, hogy gyakorlatilag a legfontosabb alakjainak egy része kvázi kommunában együtt lakva, és egymástól hol gondolatokat, hol szerelmeseket lopkodva élte a maga belső. Ez nem konkrét dologról beszélek, csak a pletyka kedvéért a Friedrich Schlegelnek, bocsánat, a Schellingnek, aki a korszak legfénylőbb filozófiai tehetsége, mondtam volt talán, hogy a filozófia nem nagyon ismer csodagyerekeket, ez nem egy filozófiai kategória. Vannak sok csodagyerekek, meg matematikaiak, meg talán költőiek is. Filozófus csodagyereket nem nagyon szoktunk ismerni, arról azt gondoljuk, hogy ez egy olyan seggelős disziplina, az azon múlik, hogy nagyon sokat kell olvasni, bölcsék kell lenni, ugye a filozófusnak mégiscsak a bölcs a nyilvánosság előtti maszkja. A bölcsről meg azt gondoljuk, hogy a bölcsességet az idő hozza meg, és a kor, úgyhogy a filozófus az öreg, szakállas, és úgy néz ki, mint a Szókratész a szobrokon, ami egyébként ugye ráadásul teljesen nyilvánvalóan nem persönlich a Szókratészt ábrázolják, hanem a filozófusról kialakult ideáltípust. Azok a korabeli szobrok teljesen nyilvánvalóan nem portrészobrok, nem ismeri az antikvitás ebben a formában, legalábbis ebben a klasszikus fázisában. A valódi portrét az igazából majd a római császárkornak lesz a jellemzője, hogy ott individuális személyek mutatkoznak a szobrokon. Ezek sokkal inkább idealizációk. Szóval, hogy hát a filozófust azt nem ilyennek gondoljuk. Na, a Schelling az ilyen volt. Én igazából, ha nagyon megszorítanak, még egy ilyen filozófus csodagyereket tudok mondani, ez a Wittgenstein. Szóval a Schellingről tudni kell, hogy a Schelling felesége, aki egy igen-igen szellemes és okos asszony volt, az azt megelőzően, hogy a Schelling felesége lett volna, a Wilhelm Schlegel felesége volt. Mi több, mielőtt a Wilhelm Schlegel felesége lett volna, illetve nem is, azt hiszem nem is azelőtt, hanem azzal párhuzamosan, szült egy törvénytelen gyereket, valamelyik Németországot éppen lerohanó francia csapat délceg francia gárdatisztjétől, és az egész kör az lelkesen gratulált a kicsiny citoyen születéséhez, mert hogy tessék belegondolni, hogy ebben a törvénytelen gyerek megszületésének gesztusában, akinek ráadásul egy francia, a francia forradalom levegőjét, ez ugye már napóleoni háborúk ideje, úgyhogy azért már a forradalom kicsit odébb van, mert a forradalom maga nem hódított német területeket, az Napóleonra maradt, de mégiscsak ebben a szabados gesztusban, ebben a minden korábbi intézményi kötöttséget áthágó gesztusban direkt módon a francia forradalom szellemét látta, mint egy testet ölteni, és újjászületni, és a jövőt ebben a kis citoyenben. Aztán a Schelling még el is csábította a Schlegel feleségét, mert lássuk be, a Schelling azért zseniálisabb volt, mint a Wilhelm Schlegel. A Friedrich Schlegelnél nem, az egy másik csoda volt, a Wilhelm Schlegel az egy némileg földönjárók szellem volt. Ez az egész pletykát csak azért mondtam el, hogy világos legyen, hogy itt összefolyik az életbeli, a magánéletbeli és a szellemi, és tudatosan folyik össze. Nem egyszerűen arról van szó, hogy mindenkinek az élete valahogy beleszól a szellemébe. Ne gondoljuk, hogy ezek egymástól menthetetlenül elválasztható dolgok, de itt programmatikusan folyik össze, pontosan annak a jegyében, amit a múlt héten próbáltam mutatni a tekintetben, hogy romantizálni kell az életet, a fizikát, a társadalmat, mindent. Ez az abszolút iránti vágy, az, hogy minden egyetlen nagy abszolútummá váljon, ez azonban nyilvánvalóan azt a súlyos problémát veti föl, hogy ez műben, formában, kiteljesített alakban rettenetesen nehezen elképzelhető. Klasszikus lehatárolt alak az nem romantikus gesztus. Az ugye, hát tessék visszaemlékezni a naív és szentimentális opozícióira, az a naív állapothoz tartozik, aki ugye a határolásban nagy. Ez pedig állandóan az Unbedingt tére, többek közt a végtelenre, a határtalanra tör, azt mondja, hogy ugye a romantikus költészet az egy progresszív, egyetemes dolog, és a progresszív alatt pontosan azt érti, hogy nem állhat meg soha, nincs neki végpontja, amikor elértük. Abban a pillanatban, mikor azt hisszük, hogy elértük, akkor éppen megtagadjuk, mert ez az elérés gesztusa összeegyeztethetetlen magával a dolog lényegével. De ugyanúgy azt is mondja ugyanez a gondolkodás, megint csak az Athenaeum fragmentumokban, ezúttal az 54-esben. Filozófussá csak válni lehet. Filozófusnak lenni nem lehet. Ugye, ez megint a Verdennek és a Seinnek az egymással való szembeállítása. Ez egy progresszív folyamat. Állandóan lehet filozófussá válni, de abban a pillanatban, amikor azt mondom magamról, hogy filozófus vagyok, akkor nem vagyok filozófus. Pontosan azért, mert azt hiszem, hogy már nincs tovább, hogy már elértem, holott a filozófia annak a tudása, hogy nem értem el és megyek tovább. Megjegyzem. Ugye a klasszikus antikvitás filozófiai értelemben számunkra emblematikus, meg számukra is emblematikus alakja, ugye az a Szokrátész volt, akit egyfelől a szokratikus irónia jellemzett, és a romantika legfontosabb terminusa az irónia lesz. És ugye a Szokrátész híres megfogalmazása szerint ő nem tud semmit. Pusztán abban különbözik a többiektől, annyival tud náluk többet, hogy ő tudja magáról, hogy nem tud semmit, szemben a többiekkel, akik azt hiszik magukról, hogy tudnak valamit, pedig azok sem tudnak semmit. És ugye a Szokratész gyilkos beszélgetései, azok általában úgy zajlanak le, hogy gonosz és nagyon logikus kérdések sorával bebizonyítja a beszélgető partnernek, hogy az nem tudja, mit beszél. Ugye? Ebben az értelemben Szokratész, aki csak kérdez, és aki maga nem tud semmit, nem birtokosa egy tudásnak, pontosan ennek a filozófussá válásnak az állandó útján van, mert hogy nem az a bölcs, akinek válaszai vannak, az a bölcs, akinek kérdései vannak. Válaszai általában a dogmatikusoknak vannak. Szóval azt mondja a romantika, hogy filozófussá csak válni lehet, filozófusnak lenni nem lehet. Mint ahogy ugye azt mondtuk, hogy romantikus költészet is csak addig van, amíg megy előre, és a maga válásában van, megállapodva nincsen. Mihelyt azt hiszük, filozófusok vagyunk, megszűnünk filozófusnak lenni, mondja a szöveg. Ebből azonban most már többek közt az is következik, hogy tulajdonképpen nem lehet romantikus műveket létrehozni, mert hogy a romantikus művek azok nem lennének romantikusok abban a pillanatban, amikor lekerekednének, ugye? Mert akkor megszűnne ez a folyamatos válásuk. Vannak azért persze romantikus művek, vannak romantikus költemények. A Novalisnak ugye van egy kulcsfontosságú romantikus regénye, az nem kétséges persze, hogy az a regény befejezetlen. Ez ugye a Heinrich von Oftedingen, és a Heinrich von Oftedingen az nem egyszerűen egy középkor, sejtelmes, mesebeli középkorban játszódó romantikus regény, hanem természetesen a leghatározottabb és tudatos és kinyilvánított ellendarabja vagy versenytársa annak a regénynek, amelyről ugye megint csak egy Athenaeum fragmentum, amit eddig még csak szóban idéztem, de most meg fog próbálni hivatalosan is idézni. Szóval annak a romantikus fragmentumban említett alapműnek a vetélytársa, amelyről azt mondja, ez a 2.16-os. A francia forradalom, Fichte tudománytana és Goethe Wilhelm Meistere. Erre gondoltam ugye a gondolatmenetben, ennek a bizonyos Wilhelm Meisternek lesz a ellentét darabja Heinrich von Oftedingen. A kor legfőbb tendenciái, és most ez önmagában ugye pokolian elgondolkodtató, a három tendencia az három különböző szinten van megragadva, az egyik ugye az egy nagy történeti politikai szinten, mármint a francia forradalom, a másik az egy filozófiai mű, Fichte tudománytana, és a harmadik az egy költői mű, a Goethe Wilhelm Meister című regénye. Az ugye nyilvánvaló mindenki számára, hogy a Wilhelm Meister tanuló éveiről van szó, mert hogy a Goethe-nek aztán van 30 évvel később egy Wilhelm Meister vándor évei című folytatása az első kötetnek, de az ebben az időben még messze menően nincs meg. A 90-es évek végéről beszélünk. Aki megütközik ezen az egymás mellé soroláson, akinek szemében nem fontos az olyan forradalom, mely nem eléggé hangos és materiális, vagyis ugye azt mentegeti, hogy aki furcsálja, hogy egy eget földet rázó társadalmi, politikai eseménysor, ami hát eléggé materiális volt legalábbis a maga eseményeiben, kerül egy szintre egy filozófiai művel, meg egy költői művel, az nem emelkedett fel az emberiség történelmének magas, tágas kilátópontjára. Szeretném hangsúlyozni az emberiség története terminust. A Kantnak ugye már van egy fontos írása az emberiség története világpolgári nézőpontból című mű, de az egy nagyon kényes probléma még ebben a korban is, hogy egyáltalán lehet-e olyanról beszélni, hogy az emberiség története, ami messze túlnyúlik a nemzetek, vagy akár a keresztény világ történelmén. Szóval az nem emelkedett fel az emberiség történelmének magas, tágas kilátópontjára. Nem elég unbedingte, nem elég határtalan, és nem eléggé távolról néz. Ami szegényes művelődés történetünkben, most tessék figyelni. Olyan ez legtöbbször, mint egy állandó kommentárral kísért variáns gyűjtemény, amelynek klasszikus alapszövege elveszett. Érthető? A mi művelődéstörténetünk ezzel a nyilván alapvetően a német művelődéstörténetet érti. Az olyan, ez a német művelődéstörténet, mint egy állandó kommentárral kísért variáns gyűjtemény, tehát variánsok és a variánsokhoz kötődő kommentárok, amelynek klasszikus alapszövege elveszett, ezek olyan variánsok, amelyekről nem tudjuk, hogy minek a variánsai, nincs hozzá primer szöveg, csak a variációk léteznek, amelyek ilyen értelemben egyenrangúak és mind fogyatékosak abból a szempontból, hogy nem lehet megkeresni az eredetiüket. Szóval ebben a mi szegényes művelődéstörténetünkben nagyobb szerepet játszik némely könyvecske, melyről az adott időpontban a lármás tömeg nem vett tudomást, mint mindaz, amit a tömeg véghez vitt. Magyarán, hogy fontosabbak bizonyos látszólag, még csak nem is a történések hátterében, hanem attól elszigetelten létező szövegek, hiszen azért nem a hátterükben vannak, mert nem azt mondja, hogy az adott tömeg ezeket a szövegeket olvasva hajtotta végre a maga tetteit, hanem ezektől függetlenül. Na szóval, eme három tendencia közül az egyik megnevezett, az a Goethe Wilhelm Meistere, ami hát egyrészt a korszak legfontosabb regénye, és egyáltalán az európai regénytörténelem egyik kulcsműve, annak, amit nevelődési regénynek szokás hívni, annak ugye a mintaműve, nem is véletlenül az a címe, hogy Wilhelm Meister tanuló évei, ráadásul az eredeti elképzelés szerint nem is Wilhelm Meister, vagyis mester volt a figurának a személyneve, hanem Wilhelm Schüler, ami ugye tanulót jelent. És ez a mű abban az értelemben mélységesen antiromantikus, a Goethe sosem volt. Sturm und Drang korszaka volt, ami egyfajta preromantika, de az csak a dolog szenvedélyét és indulatát, nem pedig ezt a teoretikus hálót jelenti. Ez a mű egyértelműen arról szól, hogy az ember egy felhalmozó folyamatban valamilyenné teszi magát, és oda elérkezik. Nem végtelenné tálul a világ, hanem lekerekedik. Nem tudom, van az itt levő közül valaki, aki olvasta a Wilhelm Meistert? Jaj, spuri, haza, olvasni. Ezek, azt hittem, hogy ez középiskolában azért elkerülhetetlen olvasmány. Ez ugye egy alapmű, amely ennek a bizonyos Wilhelm Meister nevű fiatalembernek eredeti változatban az ő színházi küldetéséről szólt volna, vagyis egy kalandos ifjú élettörténete, aki különféle színházi csoportokhoz, illetve megszervezi a maga színházi csoportját. Olyan fontos dolgok vannak benne, mint például, hogy ez a csoport előadja a Hamletet, és az a Hamlet értelmezés, amit a Goethe a Wilhelm Meister szájába ad, amikor a társulat tagjaival megbeszéli, hogy miről is szól a Hamlet, az a klasszikus Hamlet értelmezések egyik legfontosabbika lesz, innen veszi innentől kezdve az európai kultúrtörténet a nem cselekvő hős problémájának egész együttesét. Szóval itt mindenféle sejtelmes és zavaros dolgok történnek, erotikus kicsapongásoktól érthetetlen eseményekig, ám de a regény végére egy nagyon sejtelmes és nagyon fura szimbolikában az derül ki, hogy volt egy társaság, amelyik visszafele ezt az egészet tulajdonképpen szervezte. Vagyis ezek az események nem a vak véletlen játékai voltak, hanem egy pedagógiai útnak az előre kitervelt állomásai, amin azért kergették végig ezt a bizonyos Wilhelm Meistert, hogy eljusson a belátás és a bölcsesség és a felelősségvállalás egy pontjára. Ebben az értelemben ez egy klasszicista történet. Azt hozzáteszem, hogy a 30 évvel későbbi Wilhelm Meister vándorévei az egy szomorúbb mű abból a szempontból, hogy ez a nagy művészi ambíciókkal és világmegváltással induló fiatalember ugye arra jön rá, hogy az embernek partikuláris szerepei vannak az életben, és szép lassan seborvossá alakul, és a maga korlátait nézi végig, azt az utat, amelyben az ember a nagy induló vágyak és a Hát a romantika mindenre kiterjedő gesztusa ellenében megtalálja a helyét a maga nagyon korlátozott, nagyon behatárolt és főként nagyon bedingte helyét, nagyon is függő helyét, nem független, hanem a legkülönbözőbb dolgok által lehatárolt és függésben tartott helyét, és nem véletlenül ennek a második résznek az eredeti címe úgy szólt volna, hogy a lemondók. Lemondás erről a nagy romantikus gesztusról, de mondom, a mű eleve erősen klasszicista, annak ellenére, hogy vannak romantikus elemei, mint ahogy a Goethe maga egész életében egy klasszicista pályát fut be. Szóval, a Novalis ellenregényt ír a Wilhelm Meisterrel szemben, ez egy problémás dolog abból a szempontból, hogy például a Friedrich Schlegel egy csodálatos elemzést ír a Wilhelm Meisterről, és üdvözli, mint a korszak alapművét, nem csak ebben az egy mondatban, hanem egy mintaszerű, nagyszerű elemzésben. A Novalis azonban mélyen elégedetlen a regénnyel, és egy csodálatos helyen azt mondja róla, hogy minden tekintetben olyan, mint az angol szövet. Megbízható, tartós és végletesen prózai. Nincs prózai dolog, mint az angol szövet. Az angol szövet az egy igen megbízható dolog, de semmi költői nincs benne. Ekként a Novalis úgy gondolja, hogy ez a regény végletesen prózai, ami ugye a mi fülünknek bizonyos szempontból azért faramúci, mert ez egy regény. A regény az próza. Annak az a természete, hogy próza legyen, csak hogy a romantika eszményében minden művészi mű az tulajdonképpen költői mű, tehát a próza stiláris definíciója az egy másodlagos dolog. A nyelvileg prózában levő mű ettől még lehet költői, hogy nyelvileg prózában van írva, de a Novalis szerint történetesen a Wilhelm Meister az nem költői mű, hanem fenekestül prózai. Majd csak előre jegyzem meg, hogy a Hegel, amikor az epika történetét vázolja föl az esztétikában, és ott az epika történetében kvázi húz egy ívet az eposztól, a görög eposztól, az epopeiától, a polgári regényig, akkor bizony arról szól, hogy itt a szív költészete helyét átvette a viszonyok prózája. Hogy az európai regény története az annak a története, hogy a szív költészete helyébe hogyan kerül a viszonyok prózája, amiként ugye, hogy az lesz majd a késői modernkori regény legfontosabb problémája, hogy nem lehet hozzá olyan léptékű figurákat találni, mint a klasszikus eposzhoz. Achilleuszt és Odüsszeuszt nem terem ez a világ, illetve nem engedi őket ilyenné válni, mert beszorítja őket a viszonyok prózája közé. Ezért lesz a modern regénynek jó esetben a fejlődés regény, rossz esetben majd az, amit úgy hívunk, hogy dezillúziós romantika, annak a története Balzac, meg bizonyos pontokon Flaubert, ami arról szól, hogy hogyan indul el egy olyan típusú hős, aki akár Achilleusz vagy Odysseus is lehetne, na de hát nem lehet annak lenni, és ezért hogyan tagozódik le, be, hogyan veszíti el minden illúzióját, vagy szó szerint, mint a Balzac elveszett illúzióiban, vagy úgy, mint a 19. század regénytörténeti csúcsán, mondjuk az érzelmek iskolájában jegyzem meg, az is ugye éducation sentimentale, az épp úgy egy nevelődési regény, egy edukációról szól, az érzelmeknek az ő kiképzéséről, ami persze őszintén szólva ezeknek az érzelmeknek az elfásulásáról szól valójában. A hogyan törik össze a személyiség a hozzá képest szűkebb világom. Na jó. Szóval, lehet romantikus regényt írni, de az egyrészt ilyen tendenciózusan lesz ennek a klasszikus regénynek az ellentét darabja, másrészt befejezetlen lesz, harmadrészt, hát elég problematikus egy darab. mármint a Novalis Heinrich von Ofteringennyel. Ezzel szemben van egy műfaj, amely a romantika központi műfajává válik, és ez a műfaj nem más, mint a töredék, a fragmentum. És ne arra a fragmentumra tessék gondolni, ami úgy jön létre, hogy vala egy egész, amely valamely szerencsétlen úton, módon összetört, és ennek vannak fragmentumai. Nem. Ezek születésüktől fogva sui generis fragmentumok, ezek fragmentumnak készülnek, mindjárt azok például, amik itt a tárgyalásunk tárgyát képezik, az Athénaeum fragmentumok, ezek nem egy készülő vagy elkészült, de elveszett nagyobb mű töredékei, ezek sosem készültek másnak, mint töredéknek. Olyannyira, hogy van egy általam borzasztóan kedvelt meghatározás arról, hogy micsoda a töredék, vagy hogy milyen legyen. A töredék mondja, ez a 206-os fragmentum, legyen akár egy kis műalkotás. Elhatárolódva a környező világtól, önmagában teljes, mint egy sündisznó. Mondja Schlegel. Csak hogy ez egy kicsit félrevezető fragmentum, mert egyfelől igaz, hogy az a fragmentum, amit ő ilyen módon gondol, az el van határolva a külvilágtól, önmagában teljes és lekerekedett, de ugyanakkor a töredék mi volt, az annak a záloga, hogy ha illuzórikus módon is, de föl tudja idézni a végtelenségnek azt az eszméjét, amelyet reálisan nem lehet megvalósítani. Nem tudom, hogy érthető-e, hogy mire gondolok. Egy reális mű nyújtózkodjék akár az bármilyen tágra, legyen akkora, mint az Odüsszeia, az isteni színjáték, vagy a Balzac egész regény folyama, nem egy regénye, hanem ugye a 10 vastag kötetre és 50 regényre terjedő balzaci folyam, az elvileg lesz képtelen, akár mekkorára dagad is, a végtelent magába foglalni, a végtelen ugyanis per definíció nem magába foglalható, mert minden emberi műnek szükségképpen vége van, legyen az bármilyen messze is az a vég. A töredék azonban, miután kísérletet sem tesz arra, hogy realiter a végtelen fele nyújtózkodjon, a maga töredék mi voltával azonban folyamatosan jelez egy végtelenséget, azt, hogy bármeddig folytatható, utal a maga törés felületeivel lehetséges kiegészítésekre, és éppen azért, mert ezeket nem valósítja meg, ezért a korlátaiba sem ütközik bele. Ki-ki a fejében, vagy az utalás tovább éltetésében folyamatosan egészítheti ki, anélkül, hogy ezt realiter megtenné, és éppen ezért anélkül, hogy lezárná, ez a folyamatos végtelenné válásban van, mégpedig ugye töménytelen ilyen fragmentumot lehet elszórni, amelyek ilyen önálló kis csomópontokként működnek, és megint csak nem kötelező, hogy ezek valamiféle szépen összecsiszolt, ellentmondásmentes rendszernek lesznek a csomóban. Az majd a Hegel. De az meg is próbálja megírni. Ott mindennek meg lesz a maga helye, még azoknak a dolgoknak is meg lesz a maguk helye, amiket nem is ismerünk. Majd, nem viccelek, arra gondolok, hogy úgy van fölépítve a rendszer, mint ahogy azt remélem, azért emlékeznek, tanulták az iskolában, hogy amikor a Mengelejev megcsinálta a periódusos rendszert, tanulták kémiából, emlékeim szerint, akkor ott néhány ponton baj volt. Mindenki emlékszik, ugye, hogy a periódusos rendszer úgy működött, hogy elkezdte súlyuk szerint sorba rakni az ismert elemeket, és rájött, hogy ebben bizonyos ciklikusság tapasztalható, Tehát mikor eljutott a kilencedikhez, akkor az elkezdett hasonlítani az elsőre. Kiderült, hogy nagyon hasonlóak a kémiai tulajdonságai, és akkor elkezdte ugye így sorba rakni. Az a vicc, hogy néhány helyen nem stimmelt a dolog, tehát a következő elem az nem a következő oszlopba illett volna, hanem még egyel odébb. És a Mendelejev megkockáztatta azt, hogy jó, akkor azt oda tesszük, mert fontosabb a rendszer fölismert logikája, mint az ismert anyagoknak számunkra rendelkezésre álló atomsúly sorozata, és bátran kiindult abból a hipotézisből, hogy ott van közte valami, csak ezt nem ismerjük. Majd megtalálunk egy anyagot, amelyiknek az atomsúlya valóban a két ilyen módon már ismert elemnek az atomsúlya közé fog esni, és a kémiai tulajdonságai abba az oszlopba fognak illeni, ahova most majd betesszük. Jobban hitt a rendszer logikájában, mint a rendelkezésre álló empirikus ismeretek összességében. Na, a Hegel is valahogy így működik, jobban hisz a saját rendszernek. Meg is mondja, hogy csak az egész az igaz, mondja a szellem fenomenológiája elején. Ennek sokféle értelme van, hogy hogyan érti, hogy csak az egész az igaz. Majd kitérünk rá. De a lényeg az, hogy ott föl van építve egy tökéletesen komponált rendszer, abban nincsenek fragmentumok, ott minden mindennel szigorúan összekapaszkodik, és összeépül, de a romantikában nem. Adott tehát egy költői erőre, szellemességre, a kifejezés költői gazdagságára, és a végtelennek a vágyára adott gondolkodói rend, amely azt feltételezi, hogy valahogy létre lehet hozni egy kvázi homogén, de legalábbis kontinús rendszerét a világnak. Ennek a kontinuitásnak az az egyik összetevője, hogy például a műfajok közötti klasszikus határokat lebontjuk, mind a költői műfajokon belül, mind a költői műfajoknak a tudománnyal és a költészet és a filozófiával való viszonyában, ezek mind egy kontinuumot alkotnak, olyannyira, hogy ugye például azt mondja egy helyütt, hogy a modern fizika első megteremtői közül többeket nem is filozófusnak, hanem művésznek kell tekintenünk. Mondja ő, vagyis, hogy a fizika művelése is művészetszerű. Vagy azt mondja, hogy elegyes gondolatok, ezek lennének a filozófia kartonjai. Karton alatt arra tessék gondolni, ahogy egy festőnek vannak kartonjai, tehát amikre különféle vázlatokat rajzol egy későbbi festményhez. Tudjuk, mit jelentenek ezek a festészet értőinek, aki nem tud krétával filozófiai világokat fölvázolni. Nem szigorúan vastag fóliánsokba tollal kidolgozva sok éven keresztül egy filozófiai rendszert, nem. Mint a festő, aki útközben az impresszióit kartonra, krétával, nem vászonra, nem falemezre, azok drága dolgok és a megállapodott mű összetevői. Nem, karton az olcsó, arra lehet krétával firkálni, nem az örökké valóságnak, mint a falapra olajfestékkel, és egész világokat akar. Aki nem tud krétával filozófiai világokat fölvázolni, aki nem képes minden gondolatot, melynek fiziognómiája van. Mindenki tudja, mi a fiziognómia? Mit jelent ez a szó? Hát ugye, amit hallunk benne, az egyrészt a physis, a természet, a fizióban, és a gnómia ebben a latin görög gignoszkó szóban, a gnómia az valaminek a tudása alapvetően. A gnóma az ugye egy bölcsesség. A fiziognómia az ugye valahogy a természeti adottságokból való mélységes tudásnak a kivonása, de ez a 18. században egy rendkívül divatos, sok szempontból nevetséges irányzat volt, ami azzal foglalkozott, hogy az embernek mondjuk a külső vonásaiból, az arcból, az az ő fiziognómiája tulajdonképpen, hogyan lehet jellemre, személyiségre következtetni. A Lavater ezzel hosszan foglalkozott. A Goethének is vannak bizonyos pillanatai, amikor mint egy, tessék a költészet és a valóságban elolvasni, egy kacérkodik a fiziognómia mesterségével. A korszak legszellemesebb német figurája, a Lichtenberg, az egy csodálatos végletekig ironikus jegyzetében azzal szórakozik, hogy hát jó, hát hogyha van ilyen tudomány, amelyik az áll, meg az orr alakjából, meg a szemekből, abból mély következtetéseket von le a zsenialitásra nézve. Ugye ennek lesz majd egy nagyon csúnya késői 19. századi, vetően a Lombroso, pontosan, tehát a bűnöző arcalkat és a lombrosói koponya majd a 19. században, de ez még egy korábbi, szeridebb változat. Ez egy, a Lichtenberg nagyon röhög rajta, és többek között egy művében azzal szórakozik, hogy jó, de hát akkor a kutyák farkának is lesz egy ilyen fiziognómia, és föl is vázolja a könyvében a különféle alakú és tartású kutyafarkakat, mert egy ponton fölvet, hogy ezt például viselhette volna-e Goethe. Tehát, hogy ez elég zseniális alkatot mutat-e. Tehát a fiziognómia az a külsőből, mindenek előtt az emberi arcból levont, mély, a szellemre vonatkozó, meg a jellemre, a karakterre vonatkozó következtetésrendszer. De itt nyilvánvalóan metaforikusan érti, aki nem tud krétával filozófiai világokat fölvázolni, aki nem képes minden gondolatot, melynek fiziognómiája van, tehát a gondolatnak, ennek a látszólag végletesen testetlen szellemi dolognak az ő szemében igenis testi megjelenése van, pontosan abban az értelemben, ahogy csak költőileg tud hozzájuk viszonyulni, a költői viszonyulás pedig szükségképpen valami érzéki viszonyulás, az nem tud a tiszta intelligibilitáshoz kötődni, a költő az legalábbis a nyelvhez kötődik, meg a nyelvben megmutatkozó képhez. A minden költői mű mélyéből kibontható, hogy mondjam, filozófiai gondolata maga puszta mi voltában teljesen költőietlen, nem azt teszi a költészetet. Szoktam volt ilyenkor idézni, talán már megtettem azt a gonosz mondatot, amit a Mallarmé mondott a Degasnak, szerintem már mondtam. A Mallarmé, a Degas, a festő ugyanabban a társaságban járt, mint a Mallarmé, a költő, nagyon jó barátok voltak, és a Degas szeretett teljesen műkedvelőként szonetteket írni. És egyszer elpanaszolta a Mallarménak, hogy hát ő olyan szép dolgokat gondol ki, és aztán leül, és hát nem lesznek azok jók. Mire a Mallarmé tettetett naivitása, azt mondta, hogy na de hát kedves Degas, hát ő nem tudja, hogy a költeményeket nem gondolatokkal, hanem szavakkal írják. Nem előzetes gondolatokból lesz a költemény, nyelvből lesz a költemény, nyelvi elemekből és viszonyokból, abból megköltés lesz, abból ilyen tanköltemények lesznek, hogyha nekem van egy primer szellemi mondandóm, és akkor a Goethe azt mondaná, ugye, hogy allegorizál, és ezzel minden rosszat elmondott róla. Hogy van egy előzetes, általános tudásom, és ahhoz keresek egy külső formát. Szóval, nem képes minden gondolatot, melynek fiziognómiája van, pár tolvonással jellemezni. Annak a számára a filozófia sosem lesz művészet, és ekképp tudomány sem lesz. Hangsúlyozni szeretném, nem azt mondja, hogy az egy unalmas, vagy egy kevéssé élvezetes filozófia lesz, mert hogy az ő filozófiája nem lesz művészet, hanem azt mondja, hogy és ha nem lesz művészet, akkor tudomány se lesz, vagyis a dolognak a legmélyebben szellemi követelménye nem teljesül, amikor ez a művészi követelménye nem teljesül. Ezek nem egymástól független, hanem egymást feltételező követelmények. Szeretném hangsúlyozni, hogy a korszak szavajárásában Hegelik, a tudomány és a filozófia azok majdhogy nem szinonímák. Tehát a korszak maga, a Fichtétől kezdve nyilvánvalóan, a Fichte tudománytanáról beszélünk, az valójában egy filozófiai program, tehát a tudásról szól, és a filozófia nem másról szól, mint a biztos tudás lehetőségének a kérdéséről, a Kantnál is erről szólt. És a Hegel maga is, majd látni fogjuk még a szellem fenomenológiája bevezetőjében, lényegében szinonímaként használja a filozófia és a tudomány szavakat. Tehát nincs ez a fajta elkülönülés a kettő között. Vagyis, amikor itt a töredék azt mondja, hogy az a filozófia, amelyik nem művészi, az egyben nem tudományos, az azt jelenti, hogy az nem igaz. A művészi eszköz az nem dísz a filozófián, amitől az élvezetesebb lesz, hanem az igazságának a kritériuma. Mert a filozófiában a tudományhoz csak a művészeten át vezet az út, amiképpen a költő éppen fordítva, csak a tudomány által válik művésszé. Visszafele is járható az út, a költő az, mint azt Novalis teszi, amikor majd tönkre megy a Fichte szövegeinek a értelmezésén, ezt a költészet érdekében teszi, de nehogy azt tessék hinni, hogy ettől a Novalis versei, azok filozófiai terminusokkal vannak tele egy fenét. Azok lebegően gyönyörű, éneklő, romantikus költemények. Csak közben ott van a hátterében, hogy mit gondol az én meg a nem én transzcendens viszonyáról. Tehát egy olyan korszakkal állunk szemben, amely soha nem látott, és bizonyos értelemben azóta többet sem látott módon próbálja meg filozófia, tudomány és művészet egységét, és természetesen abban is végtelenül modern, hogy sok tekintetben a program bejelentése fontosabb, mint a művei. Ez majd az avantgárdnak lesz egy jellemző vonása. A romantika néhány költőt leszámítva, akik persze önmagukban óriásiak, mindenek előtt persze a Hölderlin, de hát az egy egészen sajátos külön csoda, de a romantikusok maguk, noha írnak szép irodalmat, még a Schellingnek is van valami titkos regénye, a Schlegelnek ebben a kötetben is olvasható, és a múlt héten emlegettem a Lucinda című botránykeltő lényegében kulcsregénye, a Novalisnak persze ott a Heinrich von Ofterdingen, de nem ezekben igazán nagyok. A programban sokkal nagyobbak, ami ugye csak azért fura, mert itt látszólag azért az egész a művészetre megy ki, szóval arról van szó, hogy itt romantikus költészetet kell művelni, de nem a költészetben a legnagyobbak, hanem ebben a furcsa költői teóriában, illetve két további dologban, és erről kell ma még beszélni. Az egyik, az a kritika. A művészet kritika, és most megint nem egyszerűen arról beszélek, hogy persze a Schlegel kápráztató műkritikát ír a Goethe Wilhelm Meisteréről, hanem arról beszélek, hogy először jelenik meg az az eszme, hogy a művészet kritikája az a művészettel egyenrangú, mi több, tulajdonképpen a romantikusok felfogásában annál magasabb rendűen alkotó jellegű tevékenység. Tehát ne arra tessék gondolni, hogy van a szárnyaló lelkű költő, és van a kritikus a maga szűk elméjével és hegyes ceruzájával, aki kikezdi a költő szárnyalását. Nem. A romantika milyen azt gondolja, hogy a mű megítélése az ugyanolyan zsenialitást követelő tevékenység, mint a mű létrehozása, de tulajdonképpen azáltal, hogy reflektáltabb, azáltal zseniálisabb tevékenység. Tessék hallani, hogy az működik az egész mögött, ami a szentimentális schilleri fogalmában ott van, nevezetesen a reflexiónak ez a végtelensége, a reflexió kitüntetettsége, a reflexió fölé kerekedése az eredendő primár naivitás. Csak a Schillernél még ez egyensúlyosabb, mert közben ő csodálja a naív zsenit. A romantika ezzel szemben a kritikát központi tevékenységgé teszi, és mint mondom, a művel egyenértékű vagy annál kreatívabb tevékenységgé. Ennek a kritikának a mélyén sok minden mellett egy központi jelentőségű fogalom is áll, mégpedig a megértés fogalma. Amikor ezt a fél évet elkezdtük, akkor én próbáltam arról beszélni, hogy a 18. század milyen irányzatok együttes föltalálási helye, és hogyan jellemzi egy eltűnőben levő, egy aktuálisan uralkodó és egy frissen kialakuló irányzat, és ezt a frissen kialakuló irányzatot neveztem jobb híján a művészet valamiféle expresszív paradigmájának, annak tehát, hogy a művészet azt gondoljuk a művészetről, hogy az mostantól kezdve a végtelen emberi belsőnek az egyre végtelenebbnek tekintett emberi belvilágnak valamiféle kifejezése, és elmondtam, hogy ez milyen problémákkal jár. Van kérem szépen a 401-es Athénaeum fragmentum. A 401-es Athénaeum fragmentum egy egészen elképesztő szöveg. A következő képpen hangzik, hogy valakit, aki önmagát csak félig érti, megértsünk, előbb teljesen s jobban kell megértenünk, mint ő magát, utána azonban megint csak félig, s pontosan annyira, amennyire ő maga magát érti. Jelentem, ez a romantikus hermeneutikának az alapgesztusa. Ez lesz az a gesztus, ami a déltei hermeneutikáig kísért, csak minimális változásokkal, ez nem véletlen, és a fél évben kb. Most egy hét kimarad, olyan 3 hét múlva fogunk a déltejről beszélni, de ez egy egészen elképesztő alapötlet. Nem tudom, mennyire érthető, hogy miről van szó. Abból indul ki először is, hogy ugye ki magát csak korlátozottan érti. Ez ugye egyébként nyilvánvaló pusztán abból a tényből, hogyha azt mondjuk, hogy befele ugyanolyan végtelen a világ, mint kifele, hogy az emberi személyiség az egy bejárhatatlan, végtelen belső univerzum, akkor szükségképpen ezt nem lehet maradéktalanul érteni, annak sem, akinek a saját belsejéről van szó, mert hogy hát a végtelent nem lehet bejárni, kinek-kinek maradnak önmaga elől föltáratlan területei, ezt erősen 100 évvel a Freud előtt gondolja így, hogy nem úgy van az, hogy a tudat az mindent belát önmagunkból. És akkor utána azt mondja, hogy adott valaki, aki önmagát csak félig érti, de nyilvánvalóan mindenki korlátozottan érti önmagát, legfeljebb az, hogy ez fél, háromnegyed vagy negyed, ez esetleges. És ha én őt igazán meg akarom érteni, akkor ez egy kétlépcsős játszma. Először meg kell őt értenem egészben. Ugyanis föl kell térképeznem, hogy hol érti magát, és hol nem érti magát. És ha ezt a föltérképezést megcsináltam, akkor pontosan bele kell helyezkednem az ő pontjába, nézőpontjába, mert akkor fogom őt egészen érteni, ha ugyanazt a szegmenset értem és nem értem, mint ő, de hangsúlyozom, ahhoz, hogy ezt a szegmenset meghatározzam, előbb kívülről kell néznem. A legegyszerűbben és a legkézenfekvőbben úgy lehet ezt modellezni, hogyha én pontosan akarom tudni, hogy te mit látsz, egyszerűen fizikailag egy adott pillanatban, akkor szemügyre kell vennem, hogy hol állsz, mert abból fogom megtudni, hogy te honnan nézel valamilyen horizontot. De hogy, ami azt jelenti, hogy én egy tágabb horizontból kell, hogy téged nézzelek, mint ahonnan te nézel. De utána pontosan oda kell állnom arra a helyre, ahol te állsz, hogy ugyanaz a horizont legyen előttem, ami előtted volt. Ezt praktikusan persze mindenki ismeri ennek egy aleseteként, amikor meg akarok mutatni egy madarat kint a fán, amit én látok, te meg nem állsz. És akkor azt szoktuk mondani, mert ez nem elég, hogy én mutatok valamerre, mert ahova én mutatok, azt te egy másik szögből nem látod jól. Szóval, hogy gyere ide, állj oda pontosan, ahol én vagyok, és most nézz arra, amerre én mutatok, mert akkor fogod meglátni, amit én meg akarok neked mutatni. Innen hiába mutogatok, ha te ott állsz. Nem fogod megtalálni a vonatkozó pontot, mert az az én látószögemből. Azért fontos egyébként ez a példa, mert majd látni fogjuk, hogy a horizont fogalma, már pedig emögött a példa mögött nyilvánvalóan a horizont fogalma van, hiszen a horizont az az a valami, ami a meghatározott pozícióból valaki előtt kitárul. Tehát amit ő lát a világból, az ő perspektívája. Ez a horizont fogalom, ez ugye a Husserli fenomenológiától a gadameri hermeneutikán keresztül, amelynek ugye a megértés fogalma az a horizont összeolvadás, egészen a Jaussi recepció esztétikáig, amelyik az elvárási horizontok fogalmával, érvel rendkívüli karriert fog befutni ez a fajta. Mondtam egyébként szerintem valamikor a fél év elején, hogy az európai ismeretelmélet a görögök óta optikai metaforákkal dolgozik, és ez még mindig igaz. Tehát ez is egy optikai metafora, ugyanúgy, mint a tabula rasa, meg a sötét kamra, meg egy csomó minden egyéb. Na most, emögött a program mögött, ami ugye világossá teszi, hogy amit ő csinál, az egy művészet megértési paradigma, de azt is világosra teszi, hogy mindig az fontos nekik, ami valahogy a művészetre vonatkozik, tehát ez a megértés probléma is a művészet megértésének a kérdése, és nyilvánvalóan leforgatható arra a síkra, hogyha én meg akarom érteni valakinek a művét, akkor ilyen módon kell rekonstruálnom azt a pozíciót, ahonnan azt a művet létrehozta. Na most, itt azért vannak finom csúszások. Az nyilvánvaló, hogy a romantikától kezdve a megértés, értsd, a belső világnak, az intencióknak, a kifejezésnek a belső rekonstrukciója meghatározó lesz, tehát nem annyira a művet, mint a mű mögött álló alkotót akarja érteni, és a művet ezen keresztül. Na most ez a program, amit így elmond, ez valóban nagyon közel áll majd ahhoz, amit a Diltaj-Fog a úgynevezett romantikus hermeneutikában a 19. század végén, mint műértelmezési lehetőséget fölvetni, és nem kisebb történeti és kulturális irányzat kötődik ennek a programnak a szerkezetéhez, mint az, amit úgy hívunk, hogy historizmus. Az a 19. század végi irányzat, amely fölfedezi végre, hogy föl kéne hagyni a történelemnek valami olyan organikus sémájával, amelyik a történelemben emelkedő és hanyatló periódusokat lát, amelyik azt gondolja, hogy a reneszánsznak volt egy kialakuló része, volt egy diadalmas periódusa, volt ugye egy túlérett, hanyatló korszaka valamikor a 16. században, és aztán jött a barokk, ami aztán maga a hanyatlás, a Benedetto Croce még a 20. század 30-es éveiben is képes azt mondani, hogy és ezt egy olasz mondja, ami tébolyda, mert aki egyszer elment Rómába, az ilyet hogy mondhat, hogy a barokk az nem más, mint rossz ízlés. Mondja ezt, mondom, kétségtelen, ez egy nápolyi olasz, de hát Nápoly is olyan, ahol a barokk legelképesztőbb csodái állnak végtelen sorban, de ezt ő natúr rossz ízlésnek gondolja. Na most az, hogy először inogjon meg egy ilyen felfogás, az a historizmushoz kötődik, és a historizmusnak ugye az a mély meggyőződése, ami egészen új nála, hogy minden korszakot úgymond a saját szemüvegén keresztül nézve kell megítélni, belehelyezkedve, mert ezek egyenrangúak, nem igaz, hogy valami előre tételezett metafizikai rendben vannak hanyatló és emelkedő korszakok, van a csodálatos reneszánsz és van az elvetendő barokk, hanem hogy ezek egyformán nagyok, csak másmilyenek, és úgy kell őket megtanulni, értékelni, hogy megpróbálom annak a nézőpontját fölvenni, aki létrehoz. Tehát nyilvánvalóan a Bernini nem gondolta azt, hogy ő valami szemetet hoz létre. Nem is tette. Na most a historizmus pontosan azt a pályát követi, amit a romantika itt fölvázolt, nevezetesen, hogy hát nyilván a barokk is csak félig érti önmagát, és egyáltalában félig érti a világot, az egy korlátozott nézőpont, egy horizont, ahonnan ő a világot nézi, de én innen a biztos utókorból oda tudok menni, magamra tudom ölteni az ő pozícióját, és akkor úgy fogom érteni, mint ő. És ez a dolgom. Ennek óriási következményei vannak, például az, hogy a barokk önálló művészeti irányzatként elfogadtatik, és elkezdenek nagy műveket írni, gyakorlatilag az öreg Burkhardt, tehát miután a Burkhardt megírta a maga egyrészt nagy művét a klasszikus görögségről, megírta a reneszánszról, mindenki ismeri alapmű a reneszánsz Itáliában, ami igazán a reneszánsz apoteózisa, majd öregkorára elkezdett például könyvet írni a Rubensről, mert hogy felismerte, hogy azért ott ez egy nagy festő. meg utána majd a Heinrich Wölfflin elkezd fontos műveket írni, klasszicizmus és barokk, illetve művészettörténeti alapfogalmak szintjén. De azért ennek a historizmusnak van ám egy nagyon-nagyon csúnya előfeltevése, amit meg ő nem hajlandó tudomásul venni. Van a Hans Blumenbergnek egy csodálatos kiskönyve, olvasható ma már magyarul, a Blumenberg egy nagyon okos német filozófia történész volt mondjuk. Az a címe a műnek, hogy hajótörés nézőközönséggel. Schiffbruch mit Zuschauer, mondja a Blumenberg. Ez egy Lucretius helynek az elemzése, a Blumenberg mindig metaforákat elemez majdnem. És az arról szól, hogy állnak az emberek a kikötőben, írja Lucretius, és vihar dühöng a tengeren, és az öbölben megpróbál a kikötőfelek közelíteni egy hajó, amelyik ott hánykódik a hullámokon, és állnak az emberek kinn a parton, és persze mind arra gondolnak, hogy milyen marha jó nekik, hogy ők nem azon a hajón vannak ott, ami mindjárt el fog süllyedni, hanem biztos föld van a talpuk alatt. Na már most a Blumenberg felfogása szerint ez a historizmus felfogása a történelemről. A historizmus ugyanis úgy gondolja, hogy minden, ami volt, az a történelemben volt, és ezért meghatározott korlátok és előfeltevések között működik. Mindenkinek, aki a történelemben volt, annak szemellenzője van. A saját korának jellegzetes szemellenzője, klasszicista vagy barokk, vagy reneszánsz módon látja a világot. Én azonban, a historista, kívül vagyok a történelmen, amennyiben én meg tudom tenni azt, hogy váltogatom a szemellenzőimet, én mindig olyan szemellenzőt öltök magamra, amiért a történelmi feladat megkívánt tőlem, viszont saját szemellenzőm, ami adott esetben például befolyásolná, hogy milyeneket tudok fölvenni, olyan nekem nincs. Én, hogy mondjam, én nekem nincs saját meghatározottságom, ezért tudom szabadon váltogatva kipróbálni a mások meghatározottságait. Ez nem kevesebbet mond, mint hogy a történelem azon dolgok együttese, amik voltak. Most nincs történelem. Én történelmen kívül állok, velem ezek már nem történhetnek. Ez a legborzasztóbb illúzió, amit el lehet képzelni. Azt hinni magamról, hát ezt föltolom magam egy isteni pozícióba, azt gondolom, hogy engem nem érintenek. Itt nincs vihar, itt mindig biztos földön állok. A vihar az régen volt. A történelem az a második világháború. Hát az valami borzasztó világégés volt, de ilyen nem lehet többet. Ezen túl vagyunk. Ez ugye egy elég csúnya illúzió. Na most ezért aztán az a program, amit a romantikának ez a megértés elmélete hirdet, ez épp olyan végletes és illuzórikus program, mint az összes többi tulajdonképpen, mert hogy nem egyszerűen azzal van gond, hogy én az első lépést nehezen tudom megtenni, vagyis hogy miután megállapítottam, hogy mik az ő önmagáról való tudásának a keretei, ezután magamévá tegyem. Ugye az első lépésben én maradéktalanul föltérképezem az ő tudását, azt is, amit tud magáról, azt is, amit nem. Historista értelemben majd a Dilthey így fogja elképzelni, hogy én mindent megtudok a szerző életrajzáról. Az életrajz műfaja az ekkor válik centrálissá, mondom a Dilthey-nél, majd beszélünk róla, centrálissá a művészet értelmezésben, mert az életrajz lesz az, ami első körben pozícionálni tudja számomra a megérteni kívánt alakot az ő adott határfeltételével, csak csendben jegyzem meg. Ez a töredék még akkor is, hogyha itt feltételezhetően a Schlegelnek van tulajdonítva, mint pedig a Friedrich Schlegelnek, gyanúsan arra utal, hogy a háttérben igazából az a Schleiermacher lehet, aki ugye belső barátja ennek a társaságnak, aki egyébként protestáns teológus, aki a modern hermeneutika meghatározó figurája, és akinek az életrajza, a Schleiermachers Leben, a Dilthey egyik főműve. És nem véletlenül lesz aztán ebből egy hermeneutikai program, amelynek az életrajz oly fontos középponti eleme, hogy ő maga a Schleiermacher életrajzát írja meg, és ezen keresztül közelít a megértéshez. A Schleiermacher egyébként annál izgalmasabb pozíciót vázol fel a saját műveiben, mint ami ebből a töredékből kiderül, mert a Schleiermacher tisztában van egy nagyon fontos elemmel azzal, hogy és a félreértés elkerülhetetlen. Hogy nincs adekvát megértés, hogy minden értésben van félreértés, de hogy ez egy termékeny dolog, amit nem kell akarni kiküszöbölni, ez egy pokolian modern gondolat, aminek majd 20. századi a historizmus nem így gondolja, a historizmus igenis azt gondolja, az egy nagyon 19. századi diszciplína, hogy ő meg tud érteni maradéktalanul, ott nem lesz hiba. Szóval az a probléma, hogy nem elég, hogy az is egy valószínűleg illuzórikus elképzelés, hogy én maradéktalanul föl tudom térképezni a föltérképezendő figurát, annak minden tudásával, élményével, a minden rátett hatás teljes rendszerével. Valószínűleg ez is lehetetlen, de ez talán csak extenzíve lehetetlen, hogy nem lehet mindent föltárni. De van egy súlyosabb probléma. Amikor azt mondja, hogy és utána majd csak pont azt, amit ő ért magából. Hogy a fenébe felejtem el, amit én tudok már egyszer? Úgy értem, hogy tudom azt tökéletesen hatástalanná tenni, amit már egyszer tudok? Hogy lehet elképzelni, hogy önmagam fölött olyan úr vagyok, hogy maradéktalanul zárójelbe tudom tenni mindazokat a tudást? A historista esetében az rendben van, hogy mindent meg tud tudni, amit a barokk tudott önmagáról. De hogy tudja elfelejteni azt az időszakot, ami a barokk után jött, amiről a barokk elvileg nem tudhatott semmit, ő viszont tudja, mert ezen az úton ment vissza hozzá. Hogy mondjak egy konkrét példát, és aztán abba hagyom. A 20. század zenei előadó művészetében a II. Világháború utáni időben ugye óriási karriert futott be az az előadásmód, amit historista zenei előadásmódnak nevezünk. Olyan fénylő, zseniális mesterekkel, mint mondjuk a Nicolas Arnoncourt. Ugye? Ennek a historista előadásmódnak az a kulcsa, hogy rekonstruált hangszerekkel, és rekonstruált hangolásformákkal, és rekonstruált hangzással játszunk. Például a Bach ma zongorán játszott műveinek egy jelentős részét nem zongorára írta, hanem például csembalóra, klavikordra. Tehát hamisítás zongorán játszani, csembalón kell játszani. Zárójelbe jegyzem, megint egyszer hallottam a Schiffet úgy előadni a Goldberg variációkat, ami természetesen szintén csembalóra született. Azt aztán konkrétan tudjuk, mert hiszen egy csembalistának írta, legalábbis a legenda szerint. Úgy előadni, hogy beszélt is róla, és elmondta, hogy ő egyszerűen nem hajlandó csembalón eljátszani, mert ki nem állhatja a csembalónak a rettenetesen szűk dinamikai lehetőségeit, ugyanis miután az nem egy kalapácsos hangszer, hanem egy pengetős hangszer, ugye ott egy ilyen lúttalszerűség pendíti meg a húrokat, nem pedig kalapács üti meg, ennek következtében a billentyű leütésének az ereje az nagyon korlátozott módon befolyásolja a pendítését. Ennek következtében dinamikailag nagyon be van szűkítve a dolog lehetősége, mert nem lehet komoly dinamikai különbségeket elérni azzal, hogy alig ütöm le a billentyűt, vagy erősen ütöm le, meg a köztesekkel. Miközben mondta a Schiff, hogy ráadásul ez technikailag rettenetesen bonyolultá teszi a lejátszást, mert ez a mű ez tényleg csembalóra van írva, ezért két manuálra van elképzelve. A zongorának meg egy manuálja van, és rettetes nehéz új rendeket eredményez bizonyos pontokon, mert a szólamok úgy vannak elképzelve, hogy nyugodtan keresztezheti az ujjait tekintve, hogy két manuálon az nem egy síkba van. Na de egy manuálon, mondta, hogy nagyon sokáig tartott, még kidolgozta a megfelelő új rendet. Természetesen egyébként zongorán szokás eljátszani a Goldberg variációkat. A probléma a következő. Mondhatja azt a historista zenész, hogy ő rekonstruálja az eredeti hangzást a megfelelő hangszerek, hangolások, egyebek révén. Csak egy baj van. Amikor mondjuk valaki most csembalon fogja nekem eljátszani a Goldberg variációkat, akkor azt én a zongorához képest fogom hallani, mert az én fülem normál hangzása az a zongora. Mert azóta az lett az uralkodó hangszer. Vagy ha blokkflőtén játszik el valamit, amit én fuvolán szoktam meg, mert a blokkflőtek kiszorult a barokk idején, vagy a barokk végére a zenekarokból, többek közt azért, mert a hangereje kicsi volt ahhoz, hogy az erősödő zenekari hangzáson belül meg tudja tartani a pozícióját, tehát elnyomta. Lehet, de én különösségként fogom hallgatni, holott a dolog nem különösségként szólt eredetileg. Magyarán nem tudom a fülemből kiírtani azt, hogy én egy másik korban nőttem föl, és más a normál hangzás a számomra. Ami nem egy abszolút skálán normál hangzás, hanem kinek-kinek az életéből fakadó, és a korból fakadó, amelyikből él. Na ebben az értelemben mondom azt, hogy de hát elfelejteni végképp nem tudom azt. Amit tudok se tudatosan elfelejteni, se a zsigereimben elfelejteni. Annak még annyira sem vagyok ura, mint annak, hogy valamit megtanuljak. No, befejezem itten ezzel a 401-es fragmentummal, hogy átérjenek, ahova akarnak. Két hét múlva egy kicsit fogok beszélni a hegeli esztétikáról, mint ennek a korszaknak, és bizonyos szempontból az esztétika történetének egyfajta betetőzéséről. Jó? Köszönöm, és jó szünetet mindenkinek!
Elhangzott Rádióegyetem. Bevezetés az esztétikába. Somlyó Bálint, romantikus hermeneutika. Az ELTE BTK-n 2009. október 22-én elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.